Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
A versenyprogram mellett vizsgaelőadásokat is láthatunk az idei Szemle Pluszon. Augusztus 24-e és szeptember 9-e között zajlik a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz program sorozata, amelyen a 6 vidéki és határon túli nagy színpadi alkotás, illetve a 6 budapesti kamara előadás versenyén túl, idén tehát először 6 színész képzőiskola is bemutatkozhat egy-egy vizsgaelőadással. Az eleinte egy helyszínes, 7 előadást bemutató esemény 2023-tól új szekcióval bővült, a nagy színpadi művek mellé kamara előadások is bekerültek a programba, amelyeket a Margit-szigeti Kristály színtér színpadán láthatnak a nézők. Az előadások után esténként közönségtalálkozón és szakmai beszélgetésen is részt vehetnek az érdeklődők. A Szemle Plusz amellett, hogy színes és alapos színházi körkép, mindeközben szakmai versenyprogram is a neves színészekből és színházi szakemberekből álló zsűri a Városmajori előadásokat a már megszokott 6 kategóriában díjazza. Legjobb előadás, legjobb rendezés, legjobb női és férfi szereplő, valamint legjobb női és férfi mellékszereplő. De 2 további kategóriában a Margit-szigeti kamara előadások közül a legjobb előadást és a legjobb színészt is jutalmazzák. Az elmúlt évekhez hasonlóan a közönség is leadhatja voksát az általa legjobbnak tartott előadásra.
Esemény.
Feltűnt egy kis manó. Újabb miniszobor bukkant fel, ezúttal Esztergomban, ahol az aprócska gerilla alkotásairól ismert művész Kolodko Mihály ezúttal a 80-as, 90-es évek szeretett mesefiguráját, a csintalan kis koboldot, Pumuklit helyezte el. Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere egy videóban tudatta közösségi oldalán, hogy immár Esztergom városa is büszkélkedhet Kolodko szoborral. A felvételen a vöröshajú torzomborz mesehős az itthon 1989 és 92 között vetített NSK osztrák-magyar televíziós rajzfilm sorozatból ismert Pumukli miniszobra látható. Mellette az alkotóval, Kolodko Mihállyal, valamint Puszta Szeri Kornéllal Pumukli magyar hangjával. A Pumukli kalandjai egy virgonc koboldról szól, aki egy idős asztalos mesternél, éder mesternél talál otthonra. A TV-film sorozat részben élő szereplőkkel, részben pedig rajzolt szereplőkkel valósult meg. Pumukli animációja a Pannónia filmstúdióban készült Ternovszky Béla rendezésében. Az új alkotás az esztergomi Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium óvoda és általános iskola kőfalán tűnt fel, a helyszínválasztás oka pedig nem más, mint hogy Pumukli magyar hangja Puszta Szeri Kornél is ebben a városban született és töltötte diák éveit.
Fesztivál.
11 napon át augusztus 9-től 19-ig tart a 33. Zempléni Fesztivál. Kulturális felüdülésre és egyidejűleg a természet és a gasztronómia kínálta örömök felfedezésére várja látogatóit Tokaj-hegyalja és Zemplén meghatározó kulturális program sorozata. A fesztivál az ország talán legsokszínűbb, illetve a térség meghatározó művészeti fesztiválja. Kínálatában a különlegesektől kezdve a népszerű műsorokig rendkívül sok stílus és műfaj megtalálható. A látogató találkozhat itt komoly zenei koncertekkel, jazzzel, népzenével, világzenével, kamaraprodukciókkal, tánccal, gyermek és családi programokkal. A fesztivál azonban nem csak a művészetről, hanem elsősorban a megismerésről szól, aki ellátogat a festői kis falvakba, amellett, hogy magával ragadó hangversenyek részese lehet, meg is ismerheti a települések és a régió műemlékeit, szokásait és gasztronómiáját, ételeit, borait. Most közel 40 helyszínen, csaknem 20 településen több mint 500 fellépő művésszel várják a látogatókat. A záró hangversenyen fellépő Liszt Ferenc kamarazenekar a tavaly elhunyt fesztivál alapító Rolla János emléke előtt tiszteleg. A nyitó hangversenyen pedig a budafoki Dohnányi zenekar, a fesztivál rezidens együttese hagyományosan a sárospataki Rákóczi vár udvarán ad koncertet. Műsorán Gershwin, Weiner Leo és Stravinsky művei szerepelnek. A jazz és a világzene kedvelőit vonzhatja a Bársony Bálint neve által fémjelzett Magyar Rapszódi projekt. Érkezik a Balogh Kálmán Gypsy cimbalom bendje, Muzsaid Zoltán a Gruppenswinggel, a Benko Dixieland Band és a Bohém Ragtime Jazz Band. Kedvelt program a Sárospataki borteraszon az Esti Jazz sorozat, ahol például a Malekandi Solistic és a Révész Rihár trió mellett válogatott fiatal formációk is fellépnek.
Opera. Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Ma este opera gála lesz a Margit szigeten. Egy tenor világsztár lesz a Margit-szigeti szabadtéri színpad vendége. The Great Puccini névre hallgat a ma esti operagála, ami a címhez hűen Puccini válogatott műveiből ígér egész estés szórakozást. Az előadásban közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényel Madaras Gergely. Vele beszélgettem az előadásról. Jonathan Tettelman érkezik Magyarországra, és első alkalommal ad egész estés önálló koncertet. Egy korábbi alkalommal őt már az Operaházban hallhatták esetleg néhányan, de ezúttal abszolút ő lesz a középpontban, és Puccini műveket hallhatunk majd. Mi az, ami biztosan elhangzik majd ezen az estén, mire számíthatunk a világhírű tenortól?
A Tettelman árja esten tulajdonképpen kizárólag Puccini műveket, igen, ahogy ő is elmondta, fog hallani a közönség, a különböző áriákat, különböző operákból, tényleg a legnagyobbakból, tehát a Manon Lescaut-ból, a Pillangó kisasszonyból, az Edgarból, és ezen kívül lesznek különböző intermezók, amikor a tenor egy kicsit pihen, akkor pedig a zenekar, különböző zenekari közjáték fog játszani, szintén Puccini operákból, például a Turandotból, szintén a Kisasszonyból, a Orangelicából, a Le Villi című operából, tehát lesznek nagyon ismert művek is, ismeretlenebbek, de mindegyik elképesztően gyönyörű, igazi nyárestés koncert ez a csillagok alatt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek sok libabőr fog jutni ezen az estén.
Találkoztak már egyébként Jonathan Tettelmannel?
Tegnap próbáltunk egyet közösen zongorával, a zenekarra pedig ma fog Jonathan találkozni, nagyon szimpatikus, nagyon normális, amellett, hogy egy egészen kiváló és kivételes énekes.
Puccini műveitől mire számít, milyen hangulatú este lesz ez, illetve önnek milyen a viszonya a Puccini művekhez?
Puccini nem kell bemutatni a közönségnek, tényleg ő az a zeneszerző, aki tényleg a lélekhúrjain tud játszani, tényleg, tehát olyan emberi érzéseket, érzelmeket tud megfesteni a zenéjével, amihez mindenki tud nagyon egyszerűen és nagyon könnyen kapcsolódni, együtt tudunk vele rezonálni, együtt tudunk vele érezni, akkor is, ha a szöveget nem feltétlenül értjük, vagy akár még nem is hallottuk, ez egy olyan zene, ami rögtön megmozgat minket, tehát hogy rögtön bevonz, magához vonz, és a legbelső énünkből szól, tehát hogy ez lehet nagyon átvittem, vagy nagyon átkelemülten hangzik, de tényleg olyan zeneszerző, az a Puccini, aki igazán tudja, hogy pontosan miből mennyit kell adagolni ahhoz, hogy egy tökéletes előadás jöjjön létre. A lassítások, a hangosítások, a különböző hangszínek, a melódiák, tehát biztos vagyok benne, hogy az emberek dalóba fognak távolni a Margit-szigetről.
Ugye Jonathan Tettelman gyakorlatilag pár év alatt vált világsztárrá, és már is ilyen nagy műveket hatalmas sikerrel ad elő világszerte. Ön hogy gondolja, miben rejlik az ő sikere, minek köszönheti ezt az elismertséget meglehetősen fiatalon?
Nagyon jó művész, nagyon jó zenei képességekkel rendelkezik, gyönyörű hangja van. Nem manilos, emiatt nagyon úgy az ember tud hozzá kapcsolódni, és nagyon jó a megjelenése, természetesen ez is a mai világban abszolút számít. Nem kell, hogy rájátszom, vagy nem kell, hogy tulajdonképpen ő olyátváskodjon, vagy különböző sztár alvűrökkel próbáljam ki átelőtérbe helyezni, mert egyszerűen egy nem igazi természetes őstenor jelenség. Dél-Amerikában született, de az Egyesült Államokban nőtt föl, rengeteg éve vércsörgedezik az ereiben, és van őstenor, akit szeretnék ezekben a főszerepekben elképpen.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Sárkányok földje a Szent György-hegy kincsei. A bazalthegyek közül a legérdekesebb a Szent György-hegy. Meredek lejtőjű, magas csúcsban végződik, úgy, hogy a síkságból kiemelkedő erődítményhez hasonlít. A hegy a nevét az egykor a lábánál álló Szent György kápolnáról kapta, amelynek helyén ma a lengyel kápolna található. Az épületet Szigliget földes ura, a Tóti lengyel család építette 1775-ben barokk stílusban, míg a régi kápolna köveit állítólag a környékbeli házak és pincék építéséhez használták fel.
A 215 méter magasan álló templom a Balaton környékének egyik legértékesebb, szobrokban gazdag műemléke. A keleti oldalon, a bazalt orgonák alatt az erdőben áll az ortodox örömhírvitel kápolna, amelyet a Szent György hegyremetéje épített. A debreceni származású Márton atya több görög és franciaországi kolostort is megjárt, fiatalon pedig még a Louvre felújításában is részt vett, minthogy kőfaragói kőszobrászi végzettsége van, mielőtt letelepedett a hegyen. Egy présházat alakított templommá, amelyet saját kezüleg újított fel és alakított ki. Természetesen legendák is kapcsolódnak a hegyhez. A leghíresebb ezek közül az, hogy annak gyomrában egykor egy sárkány lakott, akivel a mese egyik változata szerint sárkányölő Szent György végzett, mivel az elragadta a kedvesét. A sárkánybarlang ma valójában olyan hasadékokból áll, amelyek egykor ledőlt bazaltoszlopokból alakultak ki. Az eredeti barlang felkutatására, amely a leírások szerint széles nyílású volt és több üregből állt, több csoport is elindult a 20. század második felében, de valószínű, hogy inkább egy nagyobb kiterjedésű járatrendszer bújik meg a felszín alatt. A hegy a természet hihetetlen formáló erőinek eredménye, a Pannon-tenger eltűnése után körülbelül 5 millió évvel ezelőtt keletkezett. Földkéreg mozgások következtében hatalmas hasadékokon keresztül a föld izzó magmája a felszínre tört. A híg bazalt láva a felszínen szétömlött, majd megszilárdult, és sapkaként beborította az alsóbb rétegeket. Az oszlopok a láva kihűlésének eredményei. A lehűlő láva sokszöges hálózat mentén szétrepedezett, a repedések mentén pedig a fagy, a víz és a szél alakították ki az éleket, sarkokat. A legszebb, hatalmas orgonához hasonlítható képződmény pedig a Szent György-hegyen található, amelyek tetején lévő kilátóhelyekről a többi tanúhegyet és a Balatont is megcsodálhatjuk.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Miért vágynak több édességre a fiú magzattal várandós kismamák? Miért lehet a búskomorság gyulladásos betegség tünete? Miért kell a dohányzó nőknek korai klimaxra számítaniuk? Már ezek a fülszövegben olvasható felvetések is kíváncsivá tehetik az átlagolvasót, ki ne akarna saját teste működéséről, az élete különböző korszakainak hormonális kihívásairól többet megtudni. De ha beleolvasnak, és meglátják, hogy mennyi izgalmas történelmi példát vagy pácienseivel kapcsolatos esetet vonultat fel a könyvében Max Newdorp, akkor egészen biztosan fontos kötete lesz ez az otthoni könyvtáruknak. Ugyanis ez a könyv szinte letehetetlen. Kun Ádám evolúcióbiológust, a kötet lektorát kérdezem a hormonokról, és arról, mennyi újdonságot tartalmaz ez a kötet.
Ilyen fura karmesterei a szervezetünknek, amelyek sok mindent befolyásolnak, és egy viszonylag összetett egyensúlyban működtetik az életünknek. Néha a pár percen múló részét is, és néha pedig az olyan hosszú távú dolgokat, mint mondjuk a serdülés vagy az öregedés. Tehát ilyen szempontból érdekes nekünk a hormonokat ismernünk a saját életünk mindenfajta szakaszának a változásai okán. Amiben ez szerintem azért lényegesen tovább megy annál, amit legtöbben megtanultunk, vagy legalábbis megtanultak nekünk gimnáziumban, azok az igazán friss kutatások, amik majd nagyon 10-20 év múlva fognak lecsorogni a közoktatásban, meg persze van egy átlátása az egésznek, hogy nem csak egy felsorolás, ahol felsoroljuk, hogy igen, az a hormon kettős pont azt csinálja, és itt található, hanem hogy ezeknek mind nagyon sokfajta hatása van. Különböző életszakaszban más is lehet a hatása, különböző nemekben más lehet a hatása, és ezeket mind megpróbálja elmondani, hogy itt akkor ne ilyen egy dolgot, hogy ez a hormon kettős pont, az egy dolgot csinálja, növeli a vércukorszintet, vagy csökkenti a vércukorszintet, hanem még sok minden mást is csinál, és szerintem itt jön be az, amiért érdemes egy szakembertől olvasni ilyen könyveket.
Említette, hogy újdonságok is benne vannak, vagy új kutatási eredmények. Ön számára melyek voltak ezek, vagy milyen hormonokkal kapcsolatosak voltak ezek?
Én ketté választom a választ. Jó, tehát van egy olyan, ami azt mondom, hogy talán mindenkinek érdemes tudni, és újdonság. Nagyon változik az, hogy mit gondolunk bizonyos kezelésekről, orvosi kezelésekről. Ez egy része lehet az, hogy vitaminok mennyit kell szedni, azokról mostanában kicsit többet olvastam, de mondjuk hormonoknál, tehát megvolt, hogy régen az a természetes, hogy menopauzánál, ha lehetett nőknek, elkezdtek hormonokat adni, mert attól biztos jobb lesz nekik. És most úgy tűnik, hogy az a konszenzus, hogy teljesen fölösleges. Tehát van olyan eset, ami indikálja, de ezt majd az orvos megmondja, de legtöbb esetben nem kell. plusz hormont bevinni. Ezek azért lehetnek most egyre inkább ilyen új eredmények, mert egyre több időt látunk emberekben, ami jól dokumentáltan követünk embereknek az életét. Ne felejtsük el, hogy azóta, amit kb. A II. Világháború után a legtöbb helyen mindenféle kartotékokban benne vagy mi történt velünk orvosilag az életünk során, egyre hosszabb adatsoraink vannak. Erre mondom azt, hogy ilyen típusú új dolgok vannak. Azért nekem, hát bevallom, vagy nem figyeltem annak idején az élettanórákon, de például van ez a grelin nevezetű hormon, meg van a leptin nevezetű hormon, ezek mind a kettő ellentétesen az befolyásolja, mennyire érezzük magunkat telítettnek, vagy mennyire szeretnénk még többet enni, vagy éppen úgy érzük, hogy nem kell már többet ennünk. Ezek nekem újak voltak.
Egyébként a táplálkozásról, a bélrendszerről is sok szó esik, de túlnyomó többségben ugye a nő és a férfi hormonjairól, a növekedésről, a szülésről, a születésről, a menopauzáról és a férfiak változó koráról is, ami szintén egy ilyen érdekes dolog, bár elég sokat írnak manapság róla, azt hiszem.
A nőknél egyrészt korábban jelentkezik, meg egy sokkal, hogy mondjam, élesebb határ van ennél. A férfinek ez egy elnyújtottabb, de igen, tényleg úgy tűnik, hogy van ott is egy ilyen lassú lecsengése a hormonálisan aktív időszaknak, és akkor beállhat egy penopauzának hívja, ami nagyobb ugyanazt jelenti, hogy a szexuális étvágy, itt egész pontosan, hogy a szexuális működés az le fog állni.
És végül is ebben a fejezetben is arról van szó, hogy nem érdemes plusz hormonokat szedni, hogy itt
igen,
sem kell pótolni.
Igen, és ez szerintem egy nagyon fontos üzenet, hogy ez a kívülről bevitt hormonok, mondom kívül, amikor valamiért egészségileg indokolt, amikor az inzulint kell szedni, hogyha valaki amúgy nem termel inzulint. De hogy különben, az inkább csak bajt okoz. Ezt tudjuk az anabolikus szteroidoknál, a testépítőknél, de tudjuk, van egy adag olyan hormon, ha már úgyis itt a leptinnél is megigyeszik, meg a grelinnél is, ami ugye befolyásolja azt, hogy mi a testsúlyunk, és akkor anyagcserét mondjuk fel tudja turbozni még a pajzsmirigy hormonok. És ezekben mindig felmerült, hogy nem tudnak egyszerűen fogyasztószerként működni. És a válasz az, hogy nem, mert mindenfajta mellékhatásai miatt inkább ne. Ráadásul ugye azon, hogyha elkezdünk hormont szedni, akkor ugye a saját hormontermelésünk idővel lejjebb lesz szabályozva, ami azt jelenti, hogy igazából a saját szervezetünket tönkre tesszük vele. Úgyhogy a válasz az, hogy ne nagyon próbáljuk ezt kívülről befolyásolni. Így.
Milyen jelentősége lehet annak, hogy így életkoronként vagy életszakaszonként esik szó a hormonokról jó részt?
Én azt mondom, hogy ez egy ívet próbált rakni a könyvbe. Néha a közepén ez meg bicsaklítani. Van egy olyan ív, hogy kezdjük a legelejétől az életnek, ami ugye valahol a fogantatásnál kezdődik, és ugye a terhesség, és ugye a születendő gyermek szempontjából, aztán a kiskor, aztán a kamaszkorról, aztán a felnőtt élet, majd az öregedésnek a hormonális változásairól, mert hogy az általánosabb ilyen bevezetés az az, hogy szervrendszerenként elkezdünk vele menni. És ez is megfigyeltük benne, hogy az ott van az, hogy akkor a hipotalamusz agyalpi mirigyről beszélünk, aztán később jön az, hogy a pajzsmirigyről van szó, aztán a mellékveséről, stb. Tehát benne van ez a fajta anatómiai feloszlás is, de talán egy érdekesebb, vagy jobban számunkra jobban emészhető, hogy bárki, mint olvasmányos, hogy az életünkön próbál végvezetni. És mondjuk ezek az időskálák, tehát, hogy amikor azt mondja, hogy tudom, terhes és szülésnél ott ugye egy viszonylag max. 9 hónap ugye maga a terhesség, utána aztán persze a felnőtté válás az egy tizen sok éves folyamat. Azt is hormonok irányítják. És akkor utána az a szakasz, amikor egyszerűen csak fönn kell tartani valamit sok évtizeden keresztül, és jönnek azok a hormonális változások, amik vagy egyensúlyt, ezt a homeosztázis próbáljuk meg betartani, vagy néha a perces, órás időskála, mondjuk az éhes vagyok, vagy nem vagyok éhes, vagy még egy adrenalin löket, ha hirtelen megijedek, és aztán megijön egy lassú változás az öregkorban. Tehát, hogy szerintem ez nagyon érdekesen sikerül megadni. Ami szerintem fontos, az például beszél azokról az anyagokról, amik mondjuk növényekben vannak, vagy pedig különböző műanyagokban, amelyek nemi hormonszerűek, vagy hormonhatású anyagokként kezelődnek bennünk, és felboríthatnak rendszereket. Teljesen kívülről jövök, tehát az étkezésünkkel visszük be. Vagy pedig, ha gyerekként túl sok játékot nyalogatunk, amit már valószínűleg betiltottak Európába, de régen nem biztos, hogy még be voltak tiltva. Tehát, hogy azt is hangsúlyozza, hogy a hormonok nem csak bennünk vannak, hanem vannak hormonszerű anyagok, amiket ha beviszünk, akkor baj lehet. Na, az ilyen kitekintések, amelyek úgy el vannak szórva a könyvbe, azok még megint csak rendkívül fontosak.
Igen, de szóba kerül itt ezek mellett a stressz és az életmód is érthető módon, hogy azok is befolyásolják a hormonok működését.
Igen, meg az egész életünket, és ma szinte bármit az ember olvas vagy hallgat öregedésről, ott azt mondják, hogy ne stresszeljünk, mozogjunk, ne hízzunk el. És nagyjából ezzel lehet csökkenteni az öregedést. És hogy aludjunk. És egyiket se lehet kiváltani valami pirulával. Tehát, hogy nem lesz olyan pirula, hogy akkor ezt így hopp, bekapjuk, és akkor nem kell aludnunk, nem kell mozognunk, stb. Ezek a dolgok, amik a hormonokon keresztül természetesen hatnak a szervezetünkre, de hogy ezt tudjuk tenni az életünkért. Mozgunk, alszunk, nem stresszelünk, és meg fogunk rendesen táplálkozni, lehetőleg nem túl súllyal, ami sajnos tudom, hogy nehéz.
Kun Ádám evolúcióbiológussal, a kötet lektorával beszélgettünk Max Newdorp könyvéről, amelyet Ipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.